Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nőtt a foglalkoztatás a második negyedévben idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az április-júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.745.000 fő volt, 21.000-rel több az egy évvel korábbinál. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma kismértékben, mintavételi hibahatáron belül 2.501.000 főre csökkent, míg a nőknél 27.000-rel 2.244.000 főre bővült. A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője azt mondta, valamelyest csökkent az álláskeresési idő. Molnár Dánielt Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy kedvezően alakultak a második negyedévben a munkaerőpiaci folyamatok. Nőtt a foglalkoztatottak száma, és csökkent az álláskeresők száma is. Pontosan ez mit jelent? Mennyien dolgoznak jelen pillanatban, vagy mennyien dolgoztak a második negyedévben?
KSH adatai szerint a második negyedévben 4.745.000-en dolgoztak a magyar gazdaságban. Rendkívül kedvezők a munkaerőpiaci folyamatok, nőtt a foglalkoztatás, éves alapon 21.000 fővel. Míg a negyedéves alapon nézzük, és kiszűrjük a szezonális hatást, akkor is látható egy pár ezer fős növekedés. Vagyis úgy éves, mint negyedéves alapon nőtt a foglalkoztatás. A legfontosabb ok a foglalkoztatás növekedése mögött a gazdasági aktivitás fokozódása. Ezt abból is láthatjuk, hogy a foglalkoztatás elsősorban a szolgáltató szektorban nőtt. Ez az a terület, amely az elmúlt időszakban a gazdaságot húzta, amely ágak leginkább tudtak profitálni a bérek növekedéséből, és azon keresztül a fogyasztás élénküléséből.
Csökkent az álláskeresők száma is, de mennyi ideig kell várni most jelen pillanatban egy regisztrált munkanélkülinek, hogy aztán munkához jusson?
Csökkent a munkanélküliség, emögött elsősorban a foglalkoztatás növekedése állt, tehát a munkanélküliek fokozatosan el tudnak helyezkedni. Amit a KSH adatai mutatnak, átlagosan 10 hónapig álláskereső egy álláskereső, tehát aki benn van a rendszerben, ők átlagosan 10 hónapja keresnek állást. Ugyanakkor ez az adat némiképp csalóka. Tehát sokan vannak, akik évek óta nem tudnak elhelyezkedni, mert vagy rossz helyen laknak, ahol nincs sok munkalehetőség, vagy nagyon alacsony a képzettségi szintjük. Miközben mások megsérelnek a KSH adataiban, mert állásvesztés után nagyon rövid idő alatt, pár hét alatt el tudnak helyezkedni. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a átlagos álláskeresési idő jóval kevesebb lehet, mint a 10 hónap, ami az adatokból következik. A tavalyi év során tovább tartott, amíg egy álláskereső el tudott helyezkedni. Lassabb volt a fluktuáció a munkaerőpiacon, akik elvesztették az állásukat, később tudtak újból elhelyezkedni. Most ugyanakkor látható, hogy kezd érénkülni a munkaerőpiac.
Az érdekes, hogy hogyan is oszlik meg ez a foglalkoztatási arány. Az elsődleges munkaerőpiacon, vagy akár közfoglalkoztatásban dolgoznak-e többen, vagy kevesebben? Ezek a számok hogy alakultak?
Legtöbben a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgoznak, 1.400.000-en. Ezen kívül három különböző csapatot tart számon a KSH. Az egyik a gyermekgondozási ellátásban részesülők. Ők gyermeket nevelnek, most született a gyerekük, viszont van munkahelyük, tehát ha a gyerek eléri az adott kort, vissza tudnak tekinteni. Ezt az Eurostat írja elő, hogy őket foglalkoztatottnak tekintjük. A második negyedéves adatok alapján ők 124.000-en vannak. Másik csoport a külföldi telephelyen dolgozó, de magyar háztartásban élők. Tehát ők azok, akik ingáznak a határon túlra, de idehaza élnek. Főszámuk 106.000 fő. Ez növekedett az előző év azonos időszakához képest, pár ezer fővel, statisztikai hivatalon belül, ugyanakkor azt láthatjuk, hogy még mindig alacsonyabb a számuk, mint a koronavírus járvány előtt. Tehát a koronavírus járvány kitörése miatt sokan hazatértek, elvesztették külföldön a munkájukat, és idehaza kellett boldogulni. És az adatok azt mutatják, hogy nem mindenki tért vissza a határon túli álláshelyéhez. Harmadik csoport a közfoglalkoztatottak. Közfoglalkoztatás keretében a második negyedévben 60 ezeren dolgoztak. Ez egy év alatt 12 ezer fős csökkenést jelent. Ők feltehetően el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.
A munkanélküliek száma, ugye arról beszéltünk, hogy csökkent, de hogy alakul a nemek szerinti eloszlás?
Második negyedévben 215 ezer munkanélküli volt, ez 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent. Munkanélkülek több mint fele, férfi, 114 ezer fő, férfiak körében 4,4% volt a munkanélküliségi ráta. A nőknél ezzel szemben 101 ezer munkanélküli volt, itt 4,3% a munkanélküliségi ráta. Tehát azt láthatjuk, hogy nagyjából minimális eltérés van férfiak meg a nők munkanélküliségi rátája között.
A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével, Molnár Dániellel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Kiterjesztette a kormány a nemzeti kártyával Magyarországon munkát vállaló harmadik, tehát nem uniós országból származó polgárok körét. Így ezentúl oroszok és beloruszok is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A balti országok, sőt Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint is súlyos biztonsági kockázatot jelenthet mindez az Európai Unió számára. Bendarzsevszki Anton biztonságpolitikai szakértő szerint az ideérkező orosz és belarusz munkavállalók elsősorban az ottani rendszer elől menekülnek, az utóbbi időben aktivizálódó orosz kémhálózatok pedig a nemzeti kártya igénybevétele nélkül is hatékonyan ki tudnak épülni. Péli Nagy Kata interjúja.
Van egy bizonyos kör, akik megkaphatják harmadik országbeliek. Uh-huh. Ezt bővítette most ki a kormány,
igen,
az oroszokkal és a beloruszokkal, de azért ettől uh-huh. függetlenül nem túl könnyűek azok a szabályok, amiket nekik teljesíteniük kell. Kell egy előzetes megállapodással rendelkezniük arról, hogy valaki majd foglalkoztatni fogja őket. Kell egy olyan fedezetet bizonyítaniuk, ami azt jelenti, hogy van pénzük arra, hogy nálunk tartózkodjanak. Kell azt is bizonyítani, hogy van hol lakniuk, és hogy egészségbiztosítást is képesek maguknak finanszírozni, valamint természetesen útlevéllel, érvényes útlevéllel és menetjeggyel is kell rendelkezniük. Oroszok és beloruszok kaphatják ezt meg, ők eddig nem kapták meg. Jelenthet-e az Európai Unió, vagy akár Magyarország számára bármiféle biztonsági kérdést, vagy kockázatot az ő ideérkezésük?
Az elmúlt években azért alapvetően az Európai Unió is unblock a nyugat egészen támogató volt beloruszok és az oroszok irányába. Ugye az volt az általános álláspont, hogy Oroszországban egy elnyomó rendszer van, egy autoritár rendszer van, és az emberek ugye próbálnak elmenekülni ebből a rendszerből, ezeket az embereket segíteni kell. Ez legalább ennyire volt így Belarusszal is, leginkább ugye a 2020-as belarusz elnök választások után. Ezeket az embereket egészen 2022-ig mind oroszokat, mind belaruszokat nagy szeretettel fogadták. Európában is, a nyugaton is, ugye menekültek ők az Egyesült Államokba, Kanadába is. Nem volt belőle politikai kérdés, hanem alapvetően politikai rendszer, vagy Lukasenka, vagy Putyin politikai rendszerének az áldozataként tekintettek ezekre az emberekre. Hirtelen 2022-ben ez megváltozott. Ukrajna elleni orosz agressziót követően a nyugati szankciók alapvetően az emberek mozgását is érintették, és hirtelen áldozatokból az oroszok és a beloruszok valamiféle agresszorokké váltak, teljesen függetlenül attól, hogy a rendszer lényegét tekintve ugyanaz maradt, mind Belarusban, mind Oroszországban. Nyugat irányában sem oroszok, sem beloruszok, hát legfeljebb turista vízummal tudtak eljutni, azzal is legfeljebb kerülő utakon, hiszen a tárazföldi határok nagy részét lezárták, repülőjáratokat betiltották, tehát lényegében csak kitérővel, mondjuk Isztambulon keresztül tudtak eljutni Európába, de legfeljebb turista vízummal, mert nem csak a munkakapcsolatok, de az oktatási kapcsolatok is teljesen megszakadtak. Itt fontos látni, hogy ezek az emberek nem változtak meg a lényegüket tekintve, ugyanúgy egy elnyomó rendszernek az áldozatai, ugyanúgy sok esetben próbálják elhagyni az országot, sok esetben politikai okokból, de sajnos számukra ezek a korábbi kapuk az Európai Unió részéről és a nyugat részéről bezárultak. Ha azt mondjuk, hogy itt valamiféle nemzetbiztonsági veszély van, vagy kémveszély, vagy terrorveszély, a beloruszok és az oroszok részéről, akkor egészen naív vagy fals dolog azt mondani, hogy 2022 előtt nem létezett ez a veszély, akkor ugye mindenkit szabadon fogadtuk, és hogy abszolút pozitív előjele volt annak, hogy befogadjuk ezeket az embereket, és egészen fals dolog azt mondani, hogy akkor hirtelen ezek az emberek már mind kémekké váltak.
A helyzet annyiban változott meg, hogy közben kitört egy háború, és a két fél, tehát Oroszország és az Európai Unió között azért itt teljesen más jellegű lett már hirtelen a kapcsolat.
Azok az emberek, akik munkalehetőséget keresnek külföldön, azok valószínűleg azért teszik ezt, mert hát elszánták magukat, mert nem láttak más lehetőséget otthon, és ennek egy jelentős része egyébként politikai indítatású. Próbál szabadulni ebből a rendszerből. Többek között például azért, mert attól fél, hogy besorozzák katonának, vagy attól fél, mert politikai nyilatkozatai miatt valamilyen hátrányos megkülönböztetés éri. Nem gondolom azt, hogy reális mindenkire unblock nemzetbiztonsági veszélyként tekinteni. És persze fontos hozzátenni, hogy Oroszország ezen a téren erősen próbálkozik. Az elmúlt két évben újjáépítette a krímhálózatát. Oroszországnak megvannak az eszközei és a módszerei, hogy egyébként ezt a fajta hálózatot a semmiből újjáépítve működtesse. Korábban az orosz krímhálózatnak a működtetése a diplomáciai képviseleteken zajlott, tehát nem véletlenül voltak Oroszországnak fenntartva mondjuk Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, a Berlinben több száz fős képviseletek, mert nyilván azok az emberek, akik mondjuk kiszerző tevékenységet végeztek, biztonsági kockázatot jelentettek, azok diplomata státuszban voltak jelen, és ezt a hálózatot az Európai Unió igyekezte felszámolni az elmúlt években, egyszerűen úgy, hogy lekorlátozták a létszámát, és ami korábban mondjuk 150 fős volt, az hirtelen még 10 főben lett maximálva, és ezzel meg tudták szűrni ezeket az embereket, de Oroszország újjáépítette ezt a hálózatot más módszerekkel, elsősorban helyi erőket. Az elmúlt években látványosan megnőtt az orosz nemzetbiztonsági szerveknek a működése külföldön. Most teljesen függetlenül attól, hogy bárki bármilyen mondjuk munkavállalói programot működtet.
Tehát most arra céloztál, hogy nem kell ehhez nekik a nemzeti kártya.
Én nem látom azt, hogy egyébként miben tudná jelentősen segíteni mondjuk egy ilyen program azokat az orosz kísérleteket, aminek kellene letagadni, hogy ez az Oroszország próbálja kiterjeszteni a kémhálózatát, és nemzetbiztonsági kockázatokat jelent Európára nézve. Ez az építkezés, az orosz építkezés az elmúlt években folyamatban van. Exakt nyugati kiértezési adatok vannak arra, hogy megszaporodtak az elmúlt időszakban az orosz szabotázsok, jog, az a fajta hálózat, ami korábban létezett, és nója épült, és él is víró. És ehhez képest, hogy most azok a vádak érték Magyarországot, hogy a Nemzeti Kártya programban nagyban hozzásegítik Oroszországot a kémhálózatok fejlesztéséhez. Maga a program magyarországi munkára irányul, az, hogy valaki ide jön dolgozni Magyarországra, itt tartózkodási lehetőséget kap, két évre.
Igen, de hosszabbítható, három évre hosszabbítható.
Neki itt kell lenni, itt kell dolgozni Magyarországon, jelenleg 8 nemzet számára van nyitva, elsősorban balkáni országok, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Montenegro, Észak-Macedónia, ezek az országok szerepelnek többek között ebben. Tehát ennek elsődlegesen az volt a lényege, hogy olyan ágazatokba hozzunk munkaerőt Magyarországra, amelyek munkaerő hiányal szenvednek. Azok a magyar beruházások, Magyarországon történő beruházások, amelyek az elmúlt években sok említés esett, különböző német és ázsiai, kínai gyáraknak a megnyitása Magyarországon, nem abban a pillanatban realizálódtak, amikor a bejelentések megtörténtek. Ehhez idő kellett, mire az engedélyeztetés, a tervezés, a többi után ezek a létesítmények megépültek. Tehát nagyjából mostanában fog beindulni. Magyarországon erős munkaerőhiány van, azt hiszem nem árulok el nagy titkot. Itt a koncepció alapvetően az, hogy hozzá kulturálisan, történelmileg is közelebb álló, képzett munkaerőt hozunk a régióból, tehát azt gondolom, ez a koncepcióval nincs probléma. Mennyire jelen nemzetbiztonsági problémát az elmúlt években nem akadályozta meg az oroszokat, ugyanúgy tudtak terjeszkedni, és ugyanúgy építették a hálózatokat, függetlenül attól létezett a nemzeti kártyaprogram vagy nem. Nyilván azt gondolom, hogy fontos eleme ennek a programnak, hogy megfelelő szűrés legyen, nem egy ilyen végletekig leegyszerűsített jelentkezés és elbírálási folyamat legyen, hanem ezeket az embereket is magyar szervek megszűrik.
Bendarzsevszky Anton biztonságpolitikai szakértővel Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Nem változott a munkanélküliségi mutató az Európai Unióban, már egy éve 6%-on áll. Az EU statisztikai hivatalának adatai szerint Magyarország nincs rossz helyzetben a 4,3%-os rátával, hiszen Spanyolországban 11,5%, Görögországban 9,6%-on áll a mutató. A legfrissebb feldolgozóipari beszerzési menedzserindex adatok szerint a magyar válaszadók sokkal optimistábbak, mint az eurozóna vagy akár Németország ipari vezetői. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort Német László kérdezte.
Hogy alakulnak az euróövezetben a munkanélküliségi adatok?
Hagyományosan, majd most már több hónapja meglehetősen stabilak az Európai Unióban. Hogyha az Európai Unió egészét nézzük, akkor 6%-os a munkanélküliség, ez ugyanígy 6%-os volt az előző három hónapban, és ugyanígy 6%-os volt tavaly júniusban is, tehát tényleg teljesen változatlan ez az átlag. Az eurózónában ott legalább van egy kis változatosság, ott 6,5%-os volt júniusban a mutató, 6,4% volt előtte két hónapig, előtte pedig, és tavaly júniusban 6,5%, tehát e körül ingadodik, nincs benne nagy változás. Azért viszont, hogyha megnézzük az egyes tagországokat, akkor elég nagy a volatilitás. Ugye Magyarországon 4,3% volt az uniós módszertan szerinti ráta, ez tehát kedvezőbb az uniós átlagnál, de azért nem a legalacsonyabb. Tehát a cseheknél például 2,7%, németeknél 3,4%, Máltán 3,1%, szlovéneknél szintén 3,1%, lengyeleknél 3%, tehát vannak azért, ahol nálunk alacsonyabb a munkanélküliség. Ki kell emelni viszont két olyan országot is, ahol nagy a munkanélküliség. Spanyolországban a legmagasabb, 11,5%. Itt azért a tendencia szerencsére kedvező, bár nincs nagyon nagy elmozdulás, de egy év alatt 0,4% ponttal tudott csökkenni a mutatók. Jobb hír van a görögöknél, hát itt most már nem két számjegyű a munkanélküliség iránta, csupán 9,6%, viszont ez egy évvel ezelőtt még bőven két számjegyű volt, 11,4%, tehát ez egy jó példa, itt tudtak javulni a folyamatok.
Ezek a munkanélküliségi adatok mire engednek következtetni? Működik az európai gazdaság, vagy gyengélkedik?
Ez alapján én nem látnék nagy gyengélkedést, ugye ezzel alapján olyan stabilitás van, ugyanúgy néz ki a munkanélküliség, mint egy éve. Igazából egyébként ez végül is a gazdaságra is igaz, minimális növekedés van, 0,6-0,7% éves alapon. Tehát így beálltunk egy szintre, ezen a szinten el vagyunk, nem látszik a munkaerőpiacra azért válság, növekedésre nagyon, tehát egy ilyen stagnálást mutat a munkaerőpiac is. A munkanélküliségnek az a definíciója, hogy szeretne elhelyezkedni, tehát aktívan keres állást, és két héten belül munkába is tudna állni, tehát aki nem szeretne elhelyezkedni, az az inaktívak kategóriájába esik, na az egy másik kategória, ugye ebből az adatszolgáltatásban erre vonatkozóan nincs adat, de hát abban megint azért lehetnek bőven eltérések.
Friss beszerzési menedzserindex adatok is érkeztek. Ezek hogyan alakulnak?
A beszerzési menedzserindexek azok egy felmérésből jönnek ki, ahogy a nevében is benne van, a beszerzési menedzsereket kérdezik meg, és ezek az indexek akkor jók, leegyszerűsítve, hogyha 50 fölött van az értékük. Hát most ilyeneket azért kevésbé látunk, ezek feldolgozóipari menedzserindexek, amikről most beszélek, tehát a feldolgozóipar helyzetét hivatottak bemutatni. Magyarország esetében 49,1-ről 49,2-re nőtt ezeknek a beszerzési menedzserindexeknek az értéke, ugye ez 50 alatt van, tehát nem annyira jó. Na most, hogy ez mennyire jó ez a 49,2-tized, ez azért érdemes hozzátenni az eurózóna és Németország adatait is. Hát itt sem vagyunk 50 felett, az eurózónában 45,8 volt a júliusi érték, ez ugyanannyi, mint a júniusi, míg Németország esetében 43,5-ről 43,2-re csökkent ez a bizonyos index. Tehát azért látszik, hogy a német beszerzési menedzserek még borulátóbbak, mint a magyar beszerzési menedzserek. Ugye a magyar beszerzési menedzserek azért csak kicsit borulátok, ez a 49,2, de ez nincs nagyon 50 alatt, de hát azért 50 alatt van.
Eltelt az év évből 7 hónap, és a második fél évre növekedést várunk Magyarországon. Van valós alapja ezeknek a reményeknek?
A második negyedévre és negyedéves alapon növekedést vártunk, ebből csak az éves növekedés lett meg, ugye 1,3 vagy 1,5%, attól függően, hogy a nyers vagy a kiigazított adatot nézzük. Azért nagyon remélem, hogy a harmadik, negyedik negyedévben már a negyedéves alapú adat is kedvezőbb lesz, azért itt van több olyan tényező, ami ezt tudja támogatni. Tehát a reálbéreknél van egy tartós 10%-os éves alapú emelkedés, tehát a háztartásoknak jobban van, miből költeni, mint korábban. A beruházásoknál is azért a kamatkörnyezet az jobb, nem olyan drága a hitelfelvétel, tehát jobban tudnak a cégek talán beruházni. Hát persze kell az is, hogy legyen kereslet, tehát akkor ruháznak be, ha ennek van bármilyen értelme. És itt viszont ugye jönnek a kockázatok, a külső kereslet, az ipar teljesítménye. Itt azért nem annyira vidámak a folyamatok, tehát nyilván egy óvatos optimizmussal tudunk ráfordulni a második fél évre. Azért az látszik, hogy az éves alapú növekedés az alacsonyabb lesz, mint a korábbi kormányzati várakozás volt, tehát ez a 2,5% ez sajnos nem lesz meg, pedig reménykedtünk, hogy meg lesz, és esetleg még magasabb is meg lesz, de ezt a második negyedéves GDP adat megfúrta. Tehát most egy olyan másfél, esetleg kedvező esetben 2%-os növekedés az, amire lehet számítani az év egészében.
Hogy viselkedik a forint ezekben a hetekben?
A forint most nem viselkedik annyira erősen, ugye ha megnézzük az aktuális helyzetet, akkor ilyen 3,95-3,96 között vagyunk. A GDP adat hatására történt egy gyengülés, tehát ez is mutatja, hogy a GDP azért a vártnál kedvezőtlenebb lesz. Nyilván azért a 400-at nem lenne jó átlépni, egyelőre ez reméljük, hogy nem is következik be. A monetáris politika is azért úgy tűnik, hogy ezt a 3,90-3,95 közötti körüli szintet próbálja belőni. Igazából azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a forint stabil, és nem az, hogyha leértékelődik.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort Németh László kérdezte. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.